Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Mária Rádió stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Regős Juditot, a Szülőkháza Alapítvány elnökét, családi tanácsadót, akivel arról beszélgetünk, hogy az életében, hivatásában Jóisten hogyan segíti, az anyaság vajon mit jelent az életében, mi ebben a legnagyobb öröme, és arról a választott idézetről is beszélgetünk, amit hozott. Kérem, hogy most ezt osszuk meg a hallgatókkal.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Az én választott idézetem nagyon hosszú, Pál apostol leveléből való. Az utolsó részt szeretném felolvasni, ami így szól. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Az én családom ről azt kell tudni, hogy nagyszüleimnek nem volt könnyű élete, már aki életben maradt, mert ők zsidó származásúak, és ugye a holokauszt idején meghaltak, megölték őket, és ezért az én családom nem tartotta a vallást, mert hát megharagudott a Jóistenre. Nagypapám úgy gondolta, hogy nem létezik a Jóisten, és hogy minden csak anyagi eredetű. Én már akkor mondtam neki, hogy hát ez nem lehet így, ez biztos, hogy nincs így. Tehát én most már tudom, hogy ők se gondolták, hogy így van, csak a nagy fájdalom és háború az ő lelkükben ezt az érzést szülte, amit én teljes mértékben megértek. Én viszont nagyon vonzódtam mindig a hithez. Például, ez nagyon érdekes, hogy titokban jártam hittanra, mert szerettem volna megismerni a bibliai történeteket, és így egy osztálytársnőmmel a római katolikus hittanra iratkoztam be, de mivel ugye nem ez az eredeti vallásom, ezért azt mégsem mertem mondani a hitoktatónak, hogy hát én római katolikus vagyok, úgyhogy mikor rám került a sor, akkor én görög katolikus lettem, amin mindenki nagyot nevetett, mert azért abban az időben főleg nem túl sok görög katolikus élt Magyarországon, így lettem én görög katolikus, és ismertem meg a bibliai történeteket, amelyek nagyon közel álltak már akkor is a szívemhez. Később mindenfajta vallást tanulmányoztam, a buddhizmustól kezdve a hinduizmusig, a református és mindenfajta, hiszen beiratkoztam vallástörténet órára a pszichológiai egyetemen. Pontosan azért, már most egy picit előre futottam az életem vázolásában, de hogy én eredetileg szociálpolitikus vagyok, szociális munkás, és később aktív analitikus terapeuta lettem, tehát konkrétan, mint családi tanácsadó, emberekkel foglalkozom, és szerettem volna megismerkedni a különböző emberek hitével, gondolkozásával, hiedelmi rendszerével, hogy tudjak velük kommunikálni az ő nyelvükön, és ezért is fontos volt nekem, hogy megtanuljam, hogy milyen vallásokhoz, milyen liturgia, milyen hitrendszer, milyen képek társulnak, és a művészeteket is nagyon szeretem a templomokat, szeretem a vallási témájú képeket. Amikor az embert megérinti a valami nagyon jó, valami hihetetlenül nagyon jó, vagy pedig valami nagyon fájdalmasan és hihetetlenül rossz, akkor valahogy mindig megérzi az Isten jelenlétét. Ugyanakkor az is érthető, hogyha valakit, és ezért is választottam ezt az idézetet, mert hogy ez bemutatja, hogy igenis van helye a gyűlöletnek is, hogyha az emberrel valami rossz dolog történik. Van, amikor sajnos a békével nem tudunk együtt megvédeni magunkat vagy a gyermekeinknek, és igenis van helye a háborúnak. Természetesen az lenne a jó, hogyha mindenki békében tudna élni, és mindenki a másikat szerethetné, és soha semmi rossz dolog nem történne a világban. Csak sajnos, aki eleget élt, az pontosan tudja, hogy az élet nem igazságos. Mégis, hogyha az ember hisz a dolgokban, akkor jó irányba rendeződik. És én is ezt tapasztaltam a saját életemben.
Találkozott olyan helyzettel, amikor egy igazságtalanság érte, és valahogy mégis túl tudott lépni ezen?
Azt gondolom, hogyha valaki megy előre az élettel, és teszi a dolgát, akkor nagyon sok igazságtalanság fogja érni, és azok fognak tudni egyről a kettőre jutni, akik túl tudják tenni magukat az igazságtalanságon. Én magam is azt gondolom, hogy senkivel nem igazságos az élet, lépésről lépésre, de valahogy mindennek megvan az oka. És még hogyha mi nem is tudjuk, hogy pontosan mit miért kapunk, már azért velem is volt olyan, hogy úgymond perlekedtem a Jóistennel, hogy most már eleget tanították, mert amikor valami fájdalmas dolgot kaptam, akkor is mindig éreztem, hogy ez valamiért van, és hogy én ezt azért kapom, hogy tanuljak belőle, és hogy valahogy próbára tesz engem a Jóisten, hogy most ez bírom-e ezeket a feladatokat eddig, és remélem eztán is megugrottam, és végül úgy sikerült belőle kijönnöm, hogy erősebb lettem, többet tudtam a világról, és igen, közelebb kerültem a Jóistenhez.
Tudna valamilyen példát kiemelni?
Mondjuk, ha a származásommal kezdtem ezt a történetet, akkor tulajdonképpen ezt is valahol egy feladatomnak érzem, hogy én, mint olyan zsidó emberek gyermeke, akiket nagyon-nagyon nagy igazságtalanság ért, hiszen csak a származásuk miatt elvették az életüket, elvették a gyermekeiket, a szüleiket, nem tudhatták meg, hogy milyen igazán családban élni, és aztán az egész életükre ez igenis nyomot hagyott. Én ne vigyem ezt tovább, hogy ne vigyem tovább a bizalmatlanságot, ne vigyem tovább a haragot, ne vigyem tovább a háborút, hanem helyet adjak a bizakodásnak, az együttműködésnek, annak, hogy igenis hinni kell a jóba, és hogy hiába történnek rossz dolgok, azért mégis a jó győz, és valahol ez engem erősít. És például most, mint szülőkház alapítvány elnöke, állami gondozott gyerekekkel foglalkozunk. És nekem ők a szívügyem, ennek biztos van ahhoz köze, hogy az én családomban volt olyan felmenőm, nagyon közeli, aki állami gondozásban nőtt fel, és belőle egy nagyon jó ember lett, és nagyon sok szeretetet kaptam tőle, és én hiszem, és tudom, hogy a jóvátétel abból fakad, hogyha másokat szeretünk. És tulajdonképpen azért nem tudok egy dolgot kiemelni, mert az egész életem ilyen dolgokkal van tele, hogy nem szabad feladni azért, mert valami nem akkor és nem úgy, hiszen ahogy az idézetben is erről Pál apostol beszél, mindennek megvan a maga ideje. És nagyon nehéz elfogadni, ha éppen a hallgatásnak van az ideje, vagy épp a beszédnek, mikor az ember fáradt, vagy amikor a cselekvésnek, de ha akkor és ott van az ideje, akkor azt kell cselekedni, még hogyha nehéz is, és valahol ott van a Jóisten, hogy ezt az ember megérezze, és el tudja fogadni, hogy mikor kell hallgatni, és mikor kell beszélni, és hogy nem én egyedül vagyok, aki döntök, hanem valaki még ott van, hogy mindig van egy másik kéz.
Milyen személyes kapcsolata van a gyerekekkel, vagy fiatalokkal?
Egészen csecsemőtől 20 évesig.
20 évesig. Uh-huh. Milyen ez a személyes kapcsolat, és mit ad önnek? Hogyan éli meg ezt a személyes kapcsolatot a gyerekekkel?
Ez is azt gondolom, hogy egy adottság, hogy ki mire, ki kire fogékony. Én valahogy már egészen kicsi koromtól kezdve részben anyuka akartam lenni, lett is 4 gyerekem, meg valahogy úgy gyerekek kötődnek hozzám, tehát mondjuk elmegyünk egy étterembe, és ott van egy kisbaba, akkor biztos, hogy engem kiszúr magának, és akkor velem kezd el szemezni, és akkor én hozzám akarnak jönni, és biztos én is nyitott vagyok erre, úgyhogy ennek ez lehet az oka.
Ez egy jó érzés, nem?
Jó, igen. És a gyerekek a gyermekotthonokban egy részről nagyon nyitottak, tehát nagyon-nagyon sok szeretetet adnak. Nagyon hamar egy biztonságos kötődéssel, ami egyértelműen a szakember vagy felnőtt részéről van, hiszen önnekik nincs biztonságos kötődésük, mert hogy csalódtak nagyon sokat már emberekben. Viszont, hogyha tapasztalnak egy odafordulást, egy megértést, és meg tudnak ebben bízni, akkor nagyon hamar megnyílnak, és viszonylag gyors változást lehet elérni jó irányba, de természetesen megvannak ennek a határai, korlátai. Én még nagyon az elején járok ennek az útnak, hiszen ezt a programot másfél éve kezdtük, tehát most már van körülbelül 100-150 gyerek, akikkel én és az önkéntes csapat, mert ezt nem egyedül csinálom, hanem egy komoly önkéntes családok csapata, illetve szakemberek, akik az alapítványban dolgoznak, együtt csináljuk ezt a munkát. 100-150 gyermekkel vagyunk személyes kapcsolatban. Sok-sok gyerekkel sikerült már ezt az első lépést megépítenünk, ami a legfontosabb, hogy van egy kötődés közöttünk, és innentől jöhet a munkának a java, úgymond, hogy nekik segítsünk megtalálni önmagukat, segítsünk megtalálni a világhoz való viszonyukat, hogy újra tudják építeni a bizalmat, és jóvátételt csak szeretet útján lehet adni.
Került közelebbi kapcsolatba valamelyik gyerekkel?
Én nem is tudok nem közelebbi kapcsolatba kerülni az emberekkel, tehát ezt szokták mondani. Én most járok egyébként egyetemre, szociálpolitika szakra, doktori iskolába. Van is egy ilyen irány, hogy nem szabad túl bevonódni, nem szabad túlságosan összekeverni a magánéletet és a szakmát. Ilyen értelemben én nem is keverem össze a magánéletet meg a szakmát, viszont én nem tudok úgy dolgozni, hogyha nem vonódom be. Nekem minden kliensem, mint családi tanácsadó, akkor és ott, abban az egy-másfél órában a legfontosabb, akivel én találkozom, és amilyen kapcsolatban vagyok, amilyen szerepből mi találkozunk, abban én bevonódom.
Milyen alkalmak vannak erre?
Élménynapokat tartunk. Általában minden hónapban egy vagy két élménynapunk van, ahol az önkéntes családokkal, akiket előtte szakszerűen felkészítünk, hogy mégis mi várja őket a gyermekotthonokban, ellátogatunk. Voltunk már Szátokon, Miskolcon, Sopronban, Budapesten sok helyen, a Vakuk intézetében, és akkor elmegyünk a családokkal a gyerekekhez, és egész nap együtt vagyunk. A programnak egyébként az is a neve, hogy tegyél jót, ülj mellém, és tényleg leülünk a gyerekek mellé, együtt főzünk, kézműveskedünk, van, hogy eljön egy-egy híresebb ember, aki a saját személyes példáján keresztül is megmutatja, hogy igenis el lehet jutni egyről a kettőre. Alapítványunkat Kemény Dénes alapította, aki a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, és ő maga is gyakran részt vesz ezeken a programokon, de Pataki Zita, aki egy ismert időjós, szóval keresztül énekesnők is el szoktak jönni hozzánk, de ilyenkor ők is úgymond civilben van, hogy takarítunk a gyerekekkel együtt, tehát segítünk nekik részben az otthonukat szépíteni, részben ezeknek az alkalmaknak tényleg a kapcsolatépítés és a bizalom kialakítása a legfőbb célja. Ezen túl programokat szervezünk nekik. Nyáron például voltunk két hétig a Fővárosi Önkormányzat jóvoltából Verőcén, együtt táboroztunk. Ott voltak olyan programok, mint például a T-faktor, tegyél jót faktor, aminek az a szlogenje, hogy mindenki jó valamiben, és ez nem egy tehetségkutató, hanem kifejezetten arra szolgál, hogy a gyerekek amiben jók megmutathassák, és mi azt megdicsérhessük. És egyfajta önbecsülést, önbizalmat, önértékelést, pozitív tükröt kapjanak a gyerekek, akik nem igazán szoktak hozzá a dicsérethez. Ezen kívül vannak olyan önkéntes felajánlóink, mint például egy budapesti hotel, akik a csomópontnál felvállalták, hogy 4 napra vendégül látják a gyerekeket, akik még soha nem voltak Budapesten, és őket elvittük busszal, amikik szintén önként ingyen biztosították a városnéző buszt. Szóval ilyenkor tapasztalom meg egyébként az, hogy csodálatosan jó dolog jót tenni, és hogy létezik igenis, mint egy bumeráng, vagy mint egy dominó, csak nem ledől, hanem felépül a szeretet hulláma, mert hogy napról napra olyan felajánlásokat kapunk, hogy van, aki a balatoni nyaralóját ajánlotta fel, hogy akkor menjünk oda, és akkor vigyük a gyerekeket. Tehát, hogy azt látják, hogy itt valóban egy igazi törődés történik, itt minden hiteles, mindenről egyébként beszámolunk, el lehet jönni, velünk lehet tartani, minden irányban erőt szeretnénk a gyerekeknek adni ahhoz, hogy igenis higgyenek magukban, szeressék magukat, mert azt gondolom, hogy a legnehezebb az embernek, aki nem kapott szeretetet embertől, hogy megszeresse magát. És aki nem szereti magát, az nem tud mást jól szeretni. És igenis szeretetet meg lehet tanulni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mert ha nem így lenne, akkor mindenki lemondhatna magáról, akit nem szerettek. És sajnos nagyon sok embert, egy másik ember sok ok miatt, most nevezzük gyarlóságnak, nem szeret jól. Ami nem azt jelenti, hogy nem szereti. Csak nem úgy, ahogy az építeni azt a másik embert, de hát különös tekintettel mondjuk egy nehéz sorsú gyereket, mint állami gondozott gyermeket, eléggé nem szerettek jól. A rendszer sem mindig szereti jól, tehát neki aztán nagyon nagy szüksége van azokra az emberekre, akik vállalják, hogy adnak a saját idejükből, megtanulnak jól szeretni, mert még sokszor nekem is tanulnom kell. Engem is egyébként egy állami gondozott fiú tanított meg jól szeretni, tehát ezt elmondhatom, amikor 13 éves voltam, illetve hát nem megtanított, hanem elindított ezen az úton, és együtt nyaraltunk Balatonon. Én ugye azért egy jobb családból származom, nekem voltak fogalmam arról, hogy milyen a kulturált viselkedés, azért kaptam egy jó neveltetést, hát ő meg nem, ő egy roma származású fiú volt, aki egy boxtáborban nyaralt, és jó barátságba kerültünk. 2 hétig beszélgettünk, egy nagyon rendes fiú volt. Jártunk csónakázni, és én egész végig neki arról beszéltem, hogy mennyire fontos, hogy az ember jól viselkedjen, meg hogy nem szabad másokat bántani, meg nem szabad csúnyán beszélni, meg hogy tanulni kell az iskolába, és akkor úgy tűnt, hogy ő fogékony erre. 8. kerületből származott, és a szülei nem egészen, hogy mondjam, etikus viselkedést folytattak. Sok testvére volt, és hát egyetértett velem sok mindenben. Beszélgettünk, és amikor eljött a búcsú ideje, elköszönésünk előtt 2 nappal nagyon undok lett velem, és nem is akart velem találkozni, és amikor találkoztunk, akkor káromkodott, és tényleg teljesen kifordult magából, és én nem értettem, hogy hát most mi a problémája. És akkor mondta nekem, hogy hát köszöni szépen, hogy így felnyitottam a szemét, hogy amit így csinál a családja, az nem szép, és hogy most már ő is egy csomó dolgot másképp lát, mint ahogy eddig látta, és hogy akkor ezek után most örökbe fogadjuk-e, és lakhat-e nálunk, mert ha nem, akkor ha lehet, akkor hagyjam békén. Én 13 éves koromban ezt nem gondoltam végig, hogy utána én visszamegyek a Pasarétre, ahonnan érkeztem, ő visszamegy a 8. kerületbe, én valószínűleg nem leszek az ő barátja, őt ott hagyom ezzel a lelki teherrel, amit nyilván akkor és úgy én nem ezért tettem. És tulajdonképpen most az alapítványban ugyanezt teszem, tehát nem tettem le róla, hogy átadjak egy fajta mintát, egyfajta értékrendet, és hogy nem tettem le arról sem, hogy attól, mert valakinek elindult az élete egy méltatlan irányból, egy méltatlan helyzetből, attól még nem élhet méltó életet, és nem tanulhat értékrendet, ha szeretne, de azt megtanultam, hogy ez nem lehet egy egyszeri, felülről jövő, kívülről jövő, úgymond papolás, hanem ez csak egy résztvevő, bevonódó, szakmailag bevonódó és rendszeres jelenléttel lehet megtenni.
És mi lett annak a történetnek a vége? Akkor mit mondott erre válaszként?
Sírtam, és elmeséltem a szüleimnek, és ők mondták, hogy hát, te nem akartál rosszat, kislányom. Ennyi lett a vége. Semmi happy end. Soha többet nem találkoztunk. De talán ennek a találkozásnak gyümölcseként az én szakmai elhivatottságom megerősödött, és adott egy olyan irányt, tehát nem volt hiába.
Nagyon érdekes, amit mondott arról, hogy családok, önkéntes családok vesznek részt ezeken a találkozókon, ezeken a közös programokon részt vesznek. Milyen jó cél az, hogy nem csak felnőttek, szülők vesznek részt, hanem hozzák magukkal a saját gyermekeiket is. És akkor így talán már egészen kiskortól be lehet vonódni arra, és érzékenyé lehet válni arra, hogy milyen az, amikor egy olyan gyerek ül mellettem, akinek nincsen családja.
Ez az egész mozgalom tulajdonképpen a családokból indult ki. Tehát én 10 éve dolgozom a Szülők Háza programon, ami egy olyan közösségi program, ahol egyformán vesznek részt olyan családok, akik úgymond átlag, vagy egy picit az átlagnál jobb szociokulturális helyzetből jönnek, és olyan családok, gyerekek, akik pedig az átlagnál rosszabb körülmények között érkeznek, és ők egy közösséget alkotnak. És tulajdonképpen ebből a közösségből indult el az a gondolat, hogy akkor akinek van, az adjon még másoknak is, hiszen az emberi jólét egyik nagyon fontos része az altruizmus, a másoknak való adás, és ez az igény felmerült. És innen indult, hogy akkor menjünk el gyermekotthonokba, kezdjük el felvenni velük a kapcsolatot, természetesen szakmai keretek között, és ezt az előbbi történettel is ezt szerettem volna megerősíteni, hogy ez nagyon fontos, hogy nem ad hoc, csak oda megyünk, és akkor majd mi jól segítünk, mert ez nem mindig sül el jól. És akkor valóban a gyerekeinkkel együtt, én is a saját gyerekeimmel együtt megyünk el a gyerekotthonokba, természetesen felkészítés után, és ott nagyon szép történetek születtek, és azok a gyerekek, akik eddig tényleg nem láttak nagyon rossz körülmények között élő gyerekeket, vagy náluknál rosszabb körülmények között élő gyerekeket, annyira megnyíltak a gyerekek felé, elkezdték a szívükön viselni a gyerekeknek a sorsát, és viszont, mert ezt azért el kell mondanom, hogy ők, a gyerekek, akik a gyermekotthonban élnek, ők nagyon értékes emberek, és őket nem szabad, és nem is kell sajnálni. Tehát, hogy őnekik abban lehet segíteni, hogy azt a hátrányt, amivel indultak, az előnyükre fordítsák. És mindig is ezt szoktam nekik mondani, hogy ők megkapták, hogy az élet mindenkivel kemény. De nekik van hozzá boxkesztyűjük. És előbb-utóbb mindenki kap pofonokat, de ők biztos, hogy jobban fogják tudni állni a sarat.
Erősebbek.
És erősebbek, és nem kapnak rögtön síró görcsöt egy rossz szótól, csak nekik el kell jutni oda, hogy egy társadalomba őket el tudják fogadni, és ők el tudják fogadni a társadalmi szabályokat. De ők nem sajnálatra méltó gyerekek. Nagyon kis vagány, okos, érzelmes, sokszor intelligens gyerekek, akikre én azt mondom, hogy nekem ők hősök, mert én olyan körülmények között, mint egy-egy otthonban, mert nem minden otthon egyébként egyforma. Tehát van olyan gyermekotthon, ami kifejezetten barátságos, nagyon kedves nevelőkkel, jó szakmai környezetbe, szerető szívű emberek veszik körül a gyerekeket. De sajnos vannak olyan gyerekotthonok, ahol pedig nem. És van olyan gyerekotthon, ahol szerintem én 2 nap alatt hát rosszabb állapotba kerülnék, vagy rosszabbat tennék, mint amit ők tesznek. Ők a saját helyzetükből, én már azért is nagyon tisztelem őket, hogy felkelnek, hogy nem adják fel, hogy keresik az utat, nem mindig a megfelelőt, de az ő helyzetükből azt, amivel ők előbbre tudnak jutni. És ebben igenis nekünk, jobb eséllyel rendelkezőknek felelősségünk van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Regős Judittal beszélgettünk, a Szülők Háza Alapítvány elnökével. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.